Ahogyan tenni szoktuk, én a gyerekekhez szeretnék szólni, ez az első sor, itt nektek van üresen hagyva, gyertek előre, jó? Gyertek ide előre. Vacsorai alkalmak a legszebb tanítást tartalmazzák, ami a gyerekeknek is ugyanolyan fontos, ugyanolyan értékes. Mindenkinek legyen helye, jó? No, én látok még ott egy legényt, meg egy nagylányt, aki nem jött előre. Gyertek, hogyha van kedvetek, jó? Szeretettel várlak benneteket is. No, de nem kötelező, persze.
Kik jönnek még előre?
Hát megvárjuk még, kik jönnek előre. Ott még igyekszik valaki. Na, itt elől ülnek a gyerekek. Na, együtt vagyunk? Ti is halljátok, ugye, akik ott maradtatok a helyeteken? Kedves gyerekek, én egy kisfiúról meg egy kislányról szeretnék egy történetet nektek elmondani. Ez a kisfiú és ez a kislány testvérek voltak. Mondhatnám, hogy jó testvérek voltak, de előfordult, hogy egy kis hiba történt, és olyankor nem olyan jó testvérek voltak. A történet szerint egy alkalommal anya egy nagyon finom süteményt készített. Olyan süteményt, ami ezeknek a gyerekeknek a kedvenc süteménye volt. Volt belesütve a tésztájába különböző gyümölcs. Nagyon finom volt. Még habot is szokott rátenni a tetejére a végén. És amikor elkészült a sütemény, akkor felszelte, és kirakta a konyha asztal közepére, hogy hűljön, és mondta, hogy várják meg, mert majd, amikor kihűl, akkor majd el fogja középen vágni, hogy elossza, hogy ugyanannyi jusson. Nem mondok nevet inkább, jó? Vagy mondok olyat, aki nincs itt. Marcinak, meg Julcsinak. Nincsen Julcsi sem, ugye? Ott kint hűlt középen a szép darab sütemény az asztal közepén. Marci nagyon szerette a süteményt, meg a hasát is. És amikor kiment a konyhába, elkezdte nézegetni a süteményt. Aztán mi következett szerintetek a nézegetés után? Nem olyan volt a Marci, nem. Elkezdte szagolgatni a süteményt. Aztán odahúzott egy széket, és leült, hogy közel legyen a süteményhez. És ahogy nézegette, és jött az finom illat az orrába, úgy gondolta, hogy lehet, hogy ez a sütemény már ki is hűlt annyira, hogy na most jön az, hogy...
Megkóstolni,
nem esszük meg. Először levágta a sarkait így szépen, hogy szép, majdnem kerek legyen a sütemény. De úgy tudta, hogy azért ezt majd el kell egyszer el kell felezni, és aztán ő el is felezte a már sarok nélküli süteményt, és egyre jobban ízlett neki, a sütemény pedig egyre jobban kihűlt, és egyre jobban lehetett enni már ezt a süteményt. Úgyhogy végül, amikor már csak egész kevés volt belőle, akkor úgy gondolta, hogy most eltünteti a nyomokat mindent, és az egészet megette. Gyorsan el is tűnt a szobájában, és bebújt az ágy alá. Jött Julcsi, mert úgy gondolta, hogy már talán eléggé kihűlt a sütemény, megnézi, mert ha elég kihűlt, akkor szól anyának, hogy most már vágja ketté, mert ő már nagyon szeretné megenni. És mit talált a süteményes tálon?
Semmit.
Sírva, bömbölve ment anyához, mert persze sejtette, hogy ki lehetett az, mert ismerte már a testvérét. Sírva, bömbölve ment anyához, hogy anya, Marci megette az egész süteményt, és nem tudta abba hagyni a sírást. Illetve elárulok nektek egy titkot. Abba tudta volna hagyni, csak nem akarta abba hagyni. Ismeritek, amikor az ember nem akarja abba hagyni a sírást? Sír, néha kinéz, még folytatja, aztán még jobban rázendít, de akkor már nagyon fárasztó a sírás, ugye? még jobban. Aztán különben a sírás, tudjátok, hogy lehet a legjobban abba hagyni? Én nagyon nagy síró gyerek voltam ám. Mikor nem voltak otthon, odaálltam a tükör elé és gyakoroltam. Hogy lehet olyan arcot, hogy nagyon szomorú legyek? Gyakoroltam, hogy kell nagyon szomorú arcot. Szerintem már van, aki próbálta ezt, nem? Elő szokott fordulni fiúknál is, lányoknál is. A lányoknak gyakorlás nélkül is megy az arca. Fiúknak egy kicsit gyakorolni kell ezt. De szokták gyakorolni. És rájöttem, hogy akkor nem tudok tovább sírni, hogyha elkezdek mosolyogni. Próbáltam egyszerre mosolyogni, meg sírni. Tükör előtt ki lehet próbálni, jó? Mosolyogva sírni. Képzeljétek el, a mosoly az abba hagyatja az emberrel a sírás. Na de Jócsi nem akarta abba hagyni. Annál inkább erőltette, erőlt, már olyan fáradt volt, magában azon gondolkodott, most már nagyon jó lenne abba hagyni, de most én nagyon sajnálom magamat a süteményért, sajnálom magamat, hogy egy ilyen csibész testvérem van. És anya azt mondta, hogy na de figyelj ide, hogyha bocsánatot kér tőled, és utána előveszem a sütemény másik felét, akkor megbocsátasz neki? Erre ma Jócsi még jobban rázendített. Nem! És még jobban elkezdett sírni. Akkor se bocsátok meg neki. Mert ez a történet a megbocsátásról szól, nem a süteményről igazán. Bizony. És akkor anya azt mondta, már pedig meg kell tanulnod megbocsátani. Nem könnyű mindig megbocsátani a testvéreinknek, vagy az óvodástársainknak, vagy az iskolástársainknak. Sokszor nehéz. Már pedig meg kell tanulnod megbocsátani. Na kerítsük elő a Marcit. Oda mentek, tudták, már benéztek az ágy alá, persze ott lapított bent, morzsás volt a szája széle. Gyere csak ki, Marci. Hát mit csináltál? Marci nem mondott semmit, de látszódott, hogy tudja, mit csinált. Tudja, hogy rosszat csinált. Anya azt mondta, Marci, tessék bocsánatot kérni ezért. Tessék bocsánatot kérni, ez nem volt szép dolog. Marci azt mondta, hogy nem akar, de anya azt mondta, Marci, hát szereted a testvéredet, nem? Szeretitek a testvéreteket? Mindig? Mindig? Na de mikor nehéz szeretni, mert úgy viselkedik, akkor is megtanulni szeretni, megtanulni bocsánatot kérni, ugye? Bocsánatot kérni. És Marci nagy nehezen azt mondta, hogy bocsáss meg, Jócsi. Erre Jócsi megint bömbölni kezdett. Mert gyerekek, képzeljétek el, hogy nagyon nehéz bocsánatot kérni, de nagyon nehéz megbocsátani is. Egyszer egyiket kell, amikor te csinálsz valami csibészséget a testvérednek, akkor neked kell bocsánatot kérni. De amikor ő csinál, akkor meg neked kell, mit kell? Megbocsátani. És ez mind a kettő nagyon nagy tudományám. Mert szív kell hozzá. Szív kell hozzá. A bocsánatkéréshez, meg a megbocsátáshoz is szív kell. És akkor végül anya nagy nehezen lecsillapította Jócsinak ezt a sírását, és akkor Jócsi azt mondta, na jó, megbocsátok. Na jó, megbocsátok. És akkor megölelték egymást. Látom, ti nagyon jó testvérek vagytok, ugye? Szeretitek egymást. Mi volt a fő tanulság, gyerekek? Meg kell tanulnunk bocsánatot kérni. Hogy bocsánat, ne haragudj, és arra mit mondani? Megbocsátok, és úgyhogy vigyük el ezt magunkkal, jó? És azt kérem, hogy a kicsik visszamennek a helyükre, a nagyok, akik már tudnak olvasni, meg írni, a Bibliájukkal maradjanak itt az első sorba, vagy kaptok valakitől biztos, mert egy kis feladatot szeretnék nektek adni, jó? A nagyok Bibliával maradjanak itt az első sorban. Ne felejtsétek el a megbocsátás és a bocsánatkérés tudományát, jó? No. Mindenkinek lett Bibliája? Egy kis Biblia kutatási feladat vár rátok, és majd menet közben én nem felejtelek el benneteket, meg is fogom kérdezni, hogy hogyan haladtok vele. Kedves gyerekek, a Biblia kutatási feladat az Isten tisztelet alatt arról szól, ami a felnőtteknek is az egyik igéje lesz, amivel foglalkozunk. Sőt, ők ezt nem is fogják megkeresni a felnőttek, ezt csak ti fogjátok megkeresni. A Bibliánk elején, ha megkeresitek magatoknak Mózes második könyvét, akkor ott meg kell találni, meg kell keresni azt a történetet, ahol az egyiptomiak 10 csapásának a leírása van. Ennyit árulhatok csak el, hogy Mózes második könyve, nem mondhatom el, hogy hol van, ott meg kell keresnetek a fejezetet, csöndben, és amikor megvan a fejezet, akkor keresd meg a 10 csapásról szóló történetet, és majd összeszedjük, hogy melyik volt az a 10 csapás, és hogyan kapcsolódik ez az úrvacsorához. Csöndet kérek, mert közben ige hirdetés hangzik. Csendes bibliakutatás. Jó munkát, gyerekek! Kedves testvérek, nyissuk ki a Bibliánkat, és mi az Új Szövetséget fogjuk olvasni a korintusi első levél 10. fejezetéből, az első 4 verset alapigeként a mai úrvacsora Isten tiszteletünk elején. Gyerekek, megvan a feladat? A 10 csapásról szóló történetet Mózes második könyvében megkeresni. Az lenne a legjobb, ha egy kis papírt magatok elé vesztek, és leírjátok, hogy mik voltak ezek a csapások. Jó? Jó? Így hangzik Isten igéje a korintusi első levél 10. fejezetének az első versétől kezdődően. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy lelki jeledelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. E kőszikla pedig Krisztus volt. Amikor elolvassuk ezt az ige szakaszt, és a gyerekek is ugye ezzel foglalkoznak most, hogy Izrael népe milyen csodálatosan szabadult meg Egyiptom földjéről, akkor Pál apostol itt idézett szavaiban, ahogyan a korintusiaknak szól, egy nagyon érdekes összefüggésbe állítja ezt a régi ószövetségi történetet. A leírás szerint az apostol emlékeztető jelleggel idézi fel, hogy mi is úrvacsorára mindig emlékezni jövünk. Azért jövünk emlékezni, mert tudjuk, hogy azok mellett, a listák mellett, amik a gondolatainkban ott vannak, az elmúlt negyed év történetei, problémái, kudarcai, rossz döntései mellett, a rossz dolgokra való emlékezés mellett egy olyan dolog tud minket meggyógyítani, amit az Isten úgy mondott, hogy emlékezzetek a jó dolgokra. Emlékezzetek az Isten szabadítására. És amikor az apostol szintén emlékeztetés által serkenti az ő testvéreinek a hitét, akkor azt mondja, hogy testvéreim, a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által, mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Nagyon érdekes ebben az összefüggésben olvasni a keresztelkedni meg, a bemerítkezni kifejezést. Hiszen amikor az ember erre gondol, erre a szertartásra, akkor valljuk be őszintén, ritkán jut eszünkbe a bemerítkezésről, bekeresztelkedésről, bármelyik ószövetségi történet. Egy kicsit elkezdünk gondolkodni, hogy hol volt valahogy a szabadulás vagy a gyógyulás jelképe a bemerítkezés, akkor jut eszünkbe történet, ószövetségi történet? Igen, melyik? Igen, ki volt az, akinek a... Ott 7-szer kellett bemerítkeznie, és? És miből gyógyult ő ott meg? Leprából, ugye? Tehát egy nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegségből 7-szer kellett bemerítkeznie, és ugye nagyon érdekes, hogy az ő hitét hogyan tette próbára, és egyszerre erősítette meg Isten ott a bemerítkezés által. Szoktuk mondani, hogy vajon hány úrvacsorára van még szükség ahhoz, hogy tökéletes legyen. Jó ez a kérdés? Inkább úgy mondhatnánk, hogy vajon hány úrvacsorára van még szükség, hogy egyre mélyebben megértve ugyanazt az igazságot, egyre erősebb hittel haladjak előre, és egyre jobban támaszkodjak az én küzdelmeimben az Istenre. Naámának nagyon érdekes volt, amikor a történet szerint az Isten első vízből való kiemelkedése után még nem adott gyógyulást, ugye? Második után még nem adott. Nem tudom, hogy mi hanyadik után éreztük volna azt, hogy ez már megalázó. Én nem vagyok hajlandó még egyszer, ugye? Tehát, hogy én teszem, itt vannak a parton az emberek, akik az én szolgáim, akik az én alattvalóim, és nézik, hogy ráadásul Naamán egy idegen vallás követőjeként, ugye? Szíriai, igen. Egy idegen vallás követőjeként a másik Isten, az általam leigázott és leigázandó Isten szabadítását és gyógyító kegyelmét várom. Én az uralkodó kegyelemre szólulok. Én az ilyen hívő, az ilyen vallás Istenének a szabadítását várom. És olyan megalázó lehetett, hogy na hát még egyszer, ugye? Nyilván lehetett neki ígérete, lehetett neki reménysége, lehetett neki valamiféle biztosítéka, valamit már tudott az Istenről. De mégis olyan nehéz lehet ezt így megtenni, és az Isten szabadítását várni. Az Ószövetségben tehát a bemerítkezés nem kimondottan volt egy mindennapokban használt jelkép, ami az újjászületésnek, az Istennel való szövetségnek a jelképe lett volna. Nagyon érdekes, ahogyan itt az apostol azt mondja a gyülekezetének, mindnyájan a felhő alatt voltak, mindnyájan a tengeren mentek által, Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Mit jelentett az, hogy Izrael népe a Vörös-tengerben megkeresztelkedett Mózesre? Mózes ment előttük. A bemerítkezést, ami nem is volt bemerítkezés, hiszen pont az volt a csoda, hogy a víz nem érte őket, ugye? Az ember kezdi, mikor ezt az igeszakaszt olvassa, kezdi azt érezni, hogy hát jó, egy ilyen apostolnak, mint Pál, elnézzük, hogyha néha képzavarok vannak, ugye? A víz az közös, de egyébként hát mi volt itt a szabadulás, nem? De nem, ez egy nagyon pontos, nagyon szép jelkép. Azt mondja, hogy megkeresztelkedtek, de valami különleges módon, mert a szabadulás ünnepe volt, de valóságosan is ők itt a víz által egy szabadulást éltek át. Mögöttük jött a sereg, előttük volt a víz. Ez egy szorultság. Ha belemegyek, megfulladok, ha nem megyek vele, levágnak az egyiptomiak, ugye? Amikor az ember élete elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy ami mögöttem van, az rám omlik, ami előttem van, az emberileg teljesíthetetlen. Na, ez az a jelkép, amit felhasznál itt az apostol. És mégis arról volt szó, hogy meg kell hozni azt a döntést, ahogy emlékeztek, akik túl vagytok ezen a szövetségkötésen, hogy az, hogy én bemegyek a vízbe, hogy bemerítsenek, az az én döntésem, ugye? Ezt oda erővel senkit nem visznek be, vagy nem gyerekkorban teszik, hogy az illetőnek még nem a saját döntése. Ez egy saját döntés. Ebben ők döntöttek, és azt mondták, hogy az Isten emberét követjük, és megyünk Mózes után. Mózes pedig elindult, és az Isten csodát tett. Így volt? És az Isten csodát tett. És a vízzel való érintkezés megvolt, de a víz nem pusztította el őket. Viszont amiért különleges ez a jelkép, hogy kijöttek, és a víz az ő múltjukat elsodorta, az őket fogva tartó katonákat, a rabszolgaságot elsodorta. Tehát így vált jelképévé ez a keresztségnek, a bemerítkezésnek, az Istennel való szövetségnek, hogy az a bűn, ami engem rabul tartott, azok a katonák, akik az én fogvatartóim voltak, azokat elmosta a víz. És ugye így vált egy új szövetségi jelképé, szimbólummá, ez a Mózesre keresztelkedtek, meg az Isten vezetésével beléptek a vízbe. És az a víz, ahelyett, hogy nekik ártott volna, ahelyett az a víz védelmet adott és átvonulást biztosította, a víz biztosította az átvonulást nekik. Nagyon érdekes. Az Isten csodája. És ez a víz, ami fal volt, és ő nekik utat mutatott ez a víz, megmutatott, hogy itt lehet elmenni. Ugyanaz a víz, mikor bejött mögéjük a fogvatartó, bejött mögéjük az ellenség, bejött mögéjük a rabszolgatartó, akkor azt elmosta. Bemerítkezünk, és azután felemelkedünk, és a víz megszabadított minket a rabságból, megszabadított minket az emberi gondolkodásból, és a mi bűneink következményéből, és ez egy állandó szimbólum, amit azután örömmel részt veszünk testvéreink, új testvéreink bemerítkezésén, és eljövünk az úrvacsorára, mert a víz itt is egy kulcs. Ez egy gyönyörű jelképe tehát a Szentírásnak, és olyan csodálatos, hogy amikor ma itt vagyunk, akkor megint ezért a szabadulásért jöttünk el. Azért, hogy végig gondoljuk, hogy mindig ilyen az Isten szabadulása. Van egy lehetetlen helyzet, előtted lehetetlen, tovább nem mehetsz, mögötted lehetetlen, és az Isten szabadulást ad. Ennek az ünnepe, ennek az emlékeztetője az úrvacsora. Amikor Izrael népének egy másik történetét olvassuk, és engedjetek csak most ilyen epizódokat szeretnék felvillantani, mert az Isten szabadítását nekünk nagyon mélyen újra és újra meg lehet értenünk, és meg érdemes értenünk. Amikor Izrael népe az ünnepeit tartotta, elérkezett a nagy engesztelési nap, és a nagy engesztelési napon Izrael megint mit élt át? Élet és halál az Isten kezében van. Ezek nagyon fontos élmények az ember életében. Ott álltak körbe a sátor körül, és a főpap bement, hogy közben járjon értük, ugye? Azt mondta az Isten, hogy most ne legyetek büszkék, most ne öltözzetek hivalkodóan, most ne gondoljatok magatokról végképp nagyot, mert meg kell értenetek az élet alaptörvényét, hogy az Isten kegyelmi ajándéka az élet, és hogy az Isten most megint pontot akar tenni az életetek egy részére. Megint szabadulást akar nektek adni. És amikor ők ezt várták, és lélegzett visszafolytva várták, hogy kijön a pap, és kegyelmet hirdet, akkor megint megkönnyebbültek, és amikor ahogy kijöttek a tengerből, vége lett a nagy engesztelésű napnak, utána nem sokkal mi jött? A hálaadás, az Istennel és az egymással való közösség alkalma, a sátoros ünnep. És ez volt az ünnepek vége, és a nagy szorongás, és a nagy önvizsgálat ideje után az Isten egy dicsőséges, nem is tudom, Judit egyhetes volt, hogy mennyi volt a sátoros ünnep, ugye? Egy többnapos együttlét volt, mint egy balatonlellei bozsvai tábor, egy örömteli együttlét volt, és együtt voltak. Megint egy nagy szorultság, megint annak a végiggondolása, itt most nem fizikailag ellenség volt közöttük, de a bűneik jöttek, mentek ott, ahogy a főpap hozta, vitte, áthárította, és ők azt mondták, hogy azok mi vagyunk ott, a mi sorsunknak a történetét nézzük meg most a jelképekben. És az Isten szabadulást adott, és egy csodálatos ünneppel, a sátoros ünneppel zárta be ezt a jelképet is. Még egy mozzanatot szeretnék, és ide érünk ehhez az asztalhoz. Amikor Jézus Krisztus leült a húsvét ünnepén a tanítványaival, akkor ott voltak az egyiptomi seregek a lelkükben? Ott voltak a tanítványok lelkében a rabszolgatartó egyiptomi seregek? Ott volt az alkalmatlanságuk az Istennel való közös életre? Alkalmasak voltak ők az úrvacsorára, vagy nem voltak alkalmasak? Nagyon érdekes, mert a jelkép itt valahol visszaköszön, és itt már új szövetségben vagyunk. Tehát egy kicsit azt érthetjük meg jobban, hogy ezek a történelmi jelképek, vagy templomszolgálati jelképek nagyon is rólam szólnak. Az én vívódásaimról, az én félelmeimről, az én küzdelmeimről, az én szolgaságaimról. Az én sokszor önként választott és meghívott rabszolgatartóimról, akiktől aztán szabadulni szeretnek, de az nem megy olyan könnyen. Leültek az asztalhoz, és ez a sokszor-sokszor végig gondolt történet már formálisan minden rendben volt, hiszen már az új szövetségben vagyunk, már nincsen egyiptomi rabszolgaság, még nincsen egyéb, de ezek a lelkileg a hittel ismerkedő emberek visznek egy terhet magukkal a szertartás során. Valaki elfelejtett, és ez nem én vagyok, valaki elfelejtett szolgát hívni, ezért nincs, aki megmossa a lábunkat, és ez az egyetlen egy kis apróság, hogy most lenne egy feladat, amit valakinek el kéne végezni, ez előhívja a szívüknek a legrosszabb magatartását, hát csak nem én. Hát csak nem én. A Jóisten kegyelmében csodálatosan vannak ott az emberi mulasztások az ő nagy terveibe beépítve. Csodálatosan vannak ott. biztos már ti is gondolkodtatok ezen, hogy hogy lett szertartás egy emberi mulasztásból, ugye? Hogy lett szertartás abból, hogy, hogy akkor ott azt a harmadik húsvéti vacsorájukat már egy kicsit gondatlanul, már egy kicsit, hát megy ez már rutinból, valaki biztos most is elintézte, ugye, hogy időben be legyen a radiátor kapcsolva, vagy időben, és oda megyünk, és senki nem csinálta meg. Na de itt van Jézus, most nem kezdjük azt mondani, hogy na ki mulasztott, ugye, mert Jézus előtt milyen szeretetlenség lenne, ha mi igazán kiadnánk magunkból, hogy mennyire ki akaszt bennünket az, hogy mások milyen gondatlanok tudnak lenni, nem? Mert szóltak volna, én megcsinálom. De hogy nem szóltak, és más se csinálta meg. És képzeljétek el, hogy tulajdonképpen amit nem értenek a kegyelemből a tanítványok, az egy ilyen apróság, egy ilyen szívbeli folyamat. Hogy az embertársaimat mindig Krisztus keresztjén keresztül szemléljem és fogadjam el. És persze ez alapvetően az kell, hogy magamat is ezen keresztül szemléljem és fogadjam el. De ők ezt még nem tudják. Ezért Jézus itt nem prédikál, nem tanít, hanem azt olvassuk, hogy tesz, cselekszik azt, amit ti is fogtok tenni egymással, és ami után majd egy csodálatos ünnep következik. Visszajövünk, és mint már tiszták, persze nem itt tisztulunk meg most valaki bennünket, hanem ez a szertartás arról szól, amit az elmúlt negyed évben is napról napra tehettünk, és tehetünk mindig menni Krisztushoz. Mindig menni. És akkor jön egy gondolat, hogy nem igaz, hogy milyen emberekkel vagyok körülvéve, nem igaz, hogy ezek az emberek ilyen, nem igaz, hogy, vagy jön a másik gondolat, hogy nem igaz, hogy én ilyen vagyok, nem igaz, hogy én sose fogok megváltozni, nem igaz, hogy nekem még most is ilyen gondolataim vannak, és mehetek Krisztushoz is, Krisztusom, nekem még most is ilyen gondolataim vannak. Ő pedig azt mondja, hogy elhiszed, hogy mire végig megyünk az úton, én megtanítalak megszabadulni ettől. Legyél türelmes magaddal, én türelmes vagyok veled. Ez nem jó, hogy benned van. De kérlek, ne bántsd magad. Ezt mondja Krisztus. Milyen sajátos, ha az evangéliumot lefordítjuk. Krisztus azt mondja, hogy rossz vagy, bántsd magad. Ezt mondja Krisztus, nem? Azt mondja Krisztus, rossz vagy. Céltévesztesz. És én mindig sajnálok, mikor céltévesztesz. A céltévesztés az a bűn. Rosszul akarsz boldog lenni. Rosszul akarsz sikeres lenni. Rosszul akarsz elismerést szerezni. Ez céltévesztés, ez bűn. De mit mond erre Krisztus? Nem igaz, hogy hányszor elmagyaráztam már neked. Nem értem, miért ilyen nehezen fogod fel? Ekkora profécia ismerettel hogy nem megy az, hogy ne tévesztél célt? Az ember pedig megy Krisztushoz, és azt mondja, hogy Krisztusom, én egy nagyon makacs darab vagyok. Én nagyon nehezen tanulok. Az én szívem a legkeményebb kőből, gránitból van. Istenem, van remény? Azt mondja, nézd, én látom már a végét, a győzelmet látom. Te még nem látod, de most fogd meg a kezem, és megyünk a győzelemig, és meg fogod látni a győzelmet. Ez az evangélium? Ez hamis evangélium? Nem. Mert a bűn a helyén van. A bűn egy legyőzendő rabszolgatartó, igaz? A legyőzés útja is a helyén van, mert azt mondja, hogy a magad eréből sose fogod legyőzni. Azt mondja, hogy fogd meg az én kezem, figyelj rám, higgy és engedelmeskedj. Jézus ezt szebben mondta, higgy és kövess engem. Ugye? Jézus azt mondja, kövess. Nem azt mondja, hogy engedelmeskedj, mert az házi feladat. Az engedelmeskedj, az írd le 100-szor azt, hogy nem leszek többé rossz. Ettől nem változik meg a szíved. Csak azt mondod, hogy valahogy nem kéne rossznak lenni, mert akkor legközelebb 200-szor kell leírnom. De nem fogod tudni megtenni. Azt mondja, higgy és kövess engem. És ha engem követsz, akkor segítek legyőzni a rosszat. Milyen rosszat engedett meg az Isten az egyiptomiaknak? Gyerekek, miket írtatok össze a 10 csapásnál? Melyik volt az első? A vizek vérré változtak. Képzeljétek el, az egyiptomiak kimentek a vizekhez, és tudták, hogy az az Isten áldása, ami megtermékenyíti a földjeiket. Ők egy gazdas, mezőgazdasági ország voltak. És az Isten azt mondta, hogy ez a víz többé, mivel nem engedelmeskedtek, nem követtek, nem gondolkodtok el, nem fogadtok el engem, aki segíteni szeretnék nektek. Ez nem fogja megáldani a földjeiteket. Jonatán, te? Második, mi volt nálad?
A békák.
A békák. A békák. Ez bosszantó, ez kellemetlen. Ugye? Tele volt. Hol voltak békák, Jonatán? Hol nem voltak, ugye? Mi volt a harmadik? Szofi? Szúnyogok. Képzeljétek el, hogy kijöttek a nádasokból. kijöttek a vizes területekről. Nem tudjuk, hogy ez kapcsolatban volt, hogy vérré váltak a vizek, de kijöttek. És előzönlötték a házaikat. És az ember elgondolkodhatott volna, hogy Isten nélkül ennyire rossz, ennyire értelmetlen, ennyire sikertelen az élet. De egy ideig elgondolkodtak, hogy múljanak el a szúnyogok, de aztán megint azt mondták, hogy de nem engedelmeskedünk téged. Jött a negyedik. Mi volt a negyedik gyereket?
Bögyök.
Jöttek a bögyök. Még kellemetlenebb, ugye? Még kellemetlenebb. Ez már az állatokat is tudja támadni, de ez még mind kevés volt. Mi jött még ezután? Ez már hanyadik? Ez már az ötödik. Mi jött? Mi az, hogy dögvész? Sorban pusztultak el az állatok, és fertőződtek be az élő állatok. És megdöglöttek, elpusztultak. Úgyhogy ez nagyon megrendítő volt, és még mindig nem gondolkodtak el azon, hogy Isten nélkül, az igaz Isten nélkül, a Teremtő Isten nélkül nincsen élet. Anélkül, hogy a Teremtő Istenhez ne fordulnánk, őt ne fogadnánk el. Volt hatodik is?
Igen.
Mi volt az?
Hólyagos
fekélyek. Tudjátok, az ember úgy van, hogy ha ellopják a biciklimet, betörik az ablakomat, na de én még mindig vígan vagyok, nem? De mikor már, nem azt mondtam, hogy ez ideális állapot, hogy mindez megtörténik, vagy ellopják és betörik, csak azt mondtam, hogy de jó, hogy legalább az egészségem még megvan. De az Isten azt mondta nekik, hogy ne felejtsétek el, ebben a világban senki nem él örökké. Itt nincsen egészség és élet az Isten nélkül. És megengedte, hogy a rossz az ő egészségükben is kárt tegyen. Aztán mi jött?
Jégeső.
Jött jégeső. Gyerekek, milyen a jégeső? Már jöttek állatok, jöttek rovarok, csíptek, martak, elpusztultak az állatok dögvészben, az emberek betegségét, már csak a fák meg a növények voltak, nem? Jön a jégeső, először végig luggatja a leveleit a fáknak, leveri a gabonát. Ami még állt, lassan már minden elterült, minden elpusztult. Mi jött még? Hanyadiknál járunk? Hetediknél. Jonatán?
Sáskák.
Ami eldőlt, azt lelegelték. Ami lehullott, azt megrágták. Ugye? A szárakat is, a növények szárait is, ami még volt, azt is tövig rágták. Mi jött aztán? Erre már tényleg csak az lehet, hogy még a villant is lekapcsolják. Az egész látvány szomorú. És aztán sötétségbe volt. El tudjuk azt képzelni, hogy az emberek hogyan gondolkodhattak el, hogy jó, mi hamis isteneket imádunk, hamis utakon járunk, de azért majd csak egyszer csak vége lesz, és még fokozódik, mert az Isten nélküli út az ilyen lejtős. Mi jött aztán? Hanyadik jön? Amikor már arról volt szó, hogy nem csak én beteg vagyok, de nem lesz családom, nincsenek utódok, kihalnak az emberek a földön. És aztán jött? Hanyadiknál járunk? Aztán jött az egésznek a helyreállítása. Az Isten azt mondta, hogy ez a sok rossz éri az embert nélkülem, de hogyha a bárányt áldoztok, a bárány Jézus Krisztus jelképe, hogyha bárányt áldoztok, akkor az első szülötteitek megmaradnak. Akkor a földeteket helyreállítom. Aki rabszolga volt, azt megszabadítom, szólt Izrael népének. Az Isten csodálatosan megmutatta azt, hogy bajok nélkül az élet egy lejtő. Bajok nélkül az élet egy nagyon meredek, ami nem olyan jó rajta szánkózni sem, nem olyan jó rajta legurulni sem. Bajok nélkül nincs megállás, a sötétig bezárólag, minden egymást követte. De Krisztus üzenete ott volt. És mi ma az úrvacsorán erre emlékezünk. Az egész életünk összes bajával, amit magunknak okoztunk, ami ért bennünket. Egyik miatt se sajnáljuk magunkat. Ért bennünket, ott egy kicsit lehet úgy érezzük, hogy kitoltak velünk. Nehéz sorsadatot. Az egyiptomiakat, meg az izraelieket is arra akarta Isten megtanítani, hogy akik hisznek benne, azok igazán higgyenek benne. Ők az izraelik, az egyiptomiak pedig elgondolkodjanak, hogy Isten nélkül az egésznek nincsen értelme. Az Isten így szólította meg őket. Így szólította meg őket, és azt mondta, hogy bízzatok bennem. Gyertek én hozzám. Amikor a tanítványok az utolsó vacsorán ott vannak Jézussal, akkor egymással vitatkoznának legszívesebben, egymást kérnék számon, Jézus pedig feláll és szolgálna. Képzeljétek el, gyerekek, milyen szép volt ez a történet. Jézus feláll, és megmosta az ő lábaikat. Ő szolgált, Júdás lábát is megmosta, ő körülvette őket, és azt olvassuk a történet végén, hogy az úrvacsora végére a tanítványok szíve megváltozott. Dicsérő éneket énekeltek, úgy mentek ki az olajfák hegyére. Megint ugyanaz a történet, odaérnek a tengerhez, mögöttük az ellenség, és a végén, mintha megkeresztelkedtek volna, és az ellenséget elmosta a víz. Ugyanaz a történet, mint a nagy engesztelési napon. Ott vagyunk, hogy vajon Isten megbocsát-e, és a végén az Isten azt mondja, ünnepeljünk, sátoros ünnep. Ugyanez van az úrvacsorán. Ott vannak együtt, már van megszokás, már van morgolódás, hogy ez most nem olyan jó sikerült ez a vacsora, mint amúgy. Most a kenyér nem olyan jó sikerült, mert az X testvér csinálta, ezt a mustot ki hol vette, mert ez nem olyan, a víz most nem olyan meleg, vagy hideg, vagy a lavor kicsi, vagy a törőközök nem olyan tiszták, vagy a... Észreveszitek, hogy mennyire el tudunk veszni a részletekbe? Mennyire nem azzal foglalkozunk, hogy de milyen jó, hogy itt vagyunk, és élünk, és ránézhetek a testvéreimre. És örülhetek a gyerekeknek, akik gyönyörűen kigyűjtötték ezeket az igerészeket. És hálát adhatok az Istennek azért, hogy azt mondja, hogy gyertek, mert én majd ugyanilyen ünnepet akarok, amilyen a Vöröstenger partján volt, amilyen a templom körül volt, a Szent Sátor körül, Jom Kippur után, mikor sátoros ünnep követte azt, amilyen az utolsó vacsora után volt. Én ma szeretném, és figyeljétek meg, amit zárásul szeretnék innen a Jézus Élete című könyvből olvasni. Mire kaptuk mi az úrvacsorát? Mire kaptuk mi az úrvacsorát? Az úrvacsora szokott az az ünnep lenni, amikor minden felnőtt szomorú, és minden felnőtt fekete-fehérbe öltözik. Én gyerekként ezt jegyeztem meg az úrvacsorából. Mindenkinek úgy kell csinálni, hogy most nagyon bűnös, és mindenkinek ezt kell tükrözze minden porcikája, szomorú énekeket éneklünk, szomorú ruhákba járunk ilyenkor, és főleg az arcunkon is nagyon nagy szomorúság van, a gyerekek pedig bírják ki valahogy, mert az úrvacsora nagyon hosszú. Ugye? Ráadásul nem is kapnak belőle még a végén. Jézus Krisztus azt mondta, azt tanította a tanítványainak, hogy dicséretet énekelve, gyűlni össze, és dicséretet énekelve menni ki az olajfák hegyére. Azt írja Ellen White a Jézus Élete című könyvben, az úrvacsora Isten tisztelet nem lehet a szomorkodás ideje. Nem ez volt a célja. Figyeljétek, mert nagyon komoly gondolatok. Nem ez volt a célja. Nem azt mondja, hogy lehet úrvacsorát úgy is venni, hogy az ember nem annyira szomorú. Azt mondja, az úrvacsorának nem a szomorkodás a célja. Ahogy egy esküvőnek nem a szomorkodás a célja, hogy eddig milyen jó volt egyedül, most meg már majd alkalmazkodnom kell, ugye? Nem ez a célja, nem? A születésnapnak sem az a célja, hogy szomorkodjunk, hogy hány év eltelt már is most. Nem ez a célja. Hálát adjunk és együtt örüljünk az életért, az Isten kegyelméért. Ez egy nagyon határozott mondat White-tól. Az úrvacsorának nem a szomorkodás a célja. Mikor az Úr tanítványai az ő asztala köré gyülekeznek, akkor nem hiányosságaikról kell megemlékeznünk, és nem azokon kell siránkozni. Ne időzzenek régi vallásos tapasztalataiknál, akár felemelőek, akár lehangolóak voltak ezek a tapasztalatok. Ne emlegessék azokat a különbségeket, amelyek közöttük és embertársaik között vannak. Mindezek az előkészítő szolgálathoz tartoznak. Az önvizsgálatot, a bűnvallást, a bűnvallások megszüntetését már előbb kellett gyakorolni. De már nem ezekkel jövünk, igaz? Most azért jönnek, hogy Krisztussal találkozzanak. Testvéreim, pár perc és innen kimentek, megmossátok egymás lábát, és azzal vége. Azzal vége. Utána visszajövünk, hogy Krisztusban gyönyörködjünk. Hogy Krisztus megvendégeljen bennünket. Hogy Krisztus azt mondja, hogy terített asztal. Nem fogsz lelkileg éhezni. Melletted állok. Az életemet adtam érted. Az úrvacsorának két nagyon jól elkülöníthető része van. Szolgálunk egymásnak, hogy Krisztus szolgált nekünk. kifejezzük egymás felé azt a szeretetet, amire Krisztus tanított bennünket. Önmagában ez sem kell, hogy a szomorúság legyen. Alkalma legyen az alázat és a szolgálat alkalma, nem? Azzal a meghittséggel. Hát így folytatja. Nem állhatnak a kereszt árnyékában, hanem annak üdvhozó világosságába kell jönniük. Meg kell nyitniuk szívüket és lelküket az igazságosság napjának a ragyogó napsugarai előtt. Krisztus legdrágább vérével megtisztított. Szívvel, Krisztus jelenlétének teljes tudatában kell meghallgatniuk Krisztus szavait. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Az Isten munkálkodása tehát ilyen. Megszabadít bennünket, és azt láttuk, hogy a nehézség után ajándékot készít. A lábmosás után vacsorára hív bennünket. Jelképesen megkóstoljuk, milyen az a kovász nélküli, bűn nélküli kenyér. Aki Krisztus, aki a mi példánk, aki a mi vezetőnk, a mi úrunk. Hogy megkóstoljuk, milyen az a szőlő lé, ami még nem tesz kárt az agysejteknek. Nem, amelyiknek tényleg csak az édessége, az íze, az a harmóniája, az a csodát. És egyszer valaki azt mondta, hogy a szőlő ízében több száz alkotóanyag van, amitől az a jellegzetesen egyedi íz lesz. Egészen különleges az, ahogyan az Isten megteremtette ezeket a jelképeket, ahogyan adja nekünk. És csak egy gondolatot zárásul. Mi van előttünk? Mi van előttünk, ha az emberi világra nézünk? Egy tenger, nem? Amin nem tudunk átvenni. Mi van előttünk, ha olvassuk Jelenések könyve, Dániel könyve, jövendőléseit? Nehézségek, nem? Nehézségek. De itt is igaz a jelkép, amit az előző példáknál elővettünk. Amikor olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, akkor felkér majd, aki olyan, mint Isten, Jézus Krisztus, és visszatér, és megszabadítja az övéit. Ha jó, hogyha ezzel az advent reménységgel itassa át a mi úrvacsorai alkalmunkat, tegyen bennünket szeretettel, örömmel, alázattal szolgáló testvérekké, hogy amikor letérdelsz, mint hogyha Krisztus lábát mostád meg, hiszen a te atyád fia egyen legkisebb közül is Jézus azonosította magát, és amikor a te testvéred mossa a te lábadat, mint hogyha Krisztus szolgálna neked. És azután gyertek vissza, és örüljünk, és állítsuk magunk elé Krisztust a jelképeken keresztül, és úgy legyen. Amen. Olvasom a szereztetés ígét az úrvacsorához, kérem a gyülekezetet, hogy álljatok fel. A húsvét ünnepe előtt, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övét a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, Simon fiának szívébe járulja előtt, tudva Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelte Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha? Felelte neki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta neki Simon Péter, Uram, akkor ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak a lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülve mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál. Sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Szerető jó atyánk, Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki által életünk van, és aki által minden jó dolog van nekünk az életben, amit sokszor számba sem veszünk. Hálát adunk te neked azért, hogy küszködő és küzdő magunkkal harcoló emberekként mégis sokszor tiszta örömöket tapasztalhatunk meg az életben. A gyermekeinken, a családunkon, szüleinken, emberi kapcsolatainkon keresztül. Azon a szereteten keresztül, amit te adsz nekünk ajándékba, és amire tanítasz minket. Köszönjük neked az életet, amit szintén Krisztus vére által kaphatunk, és nincsen birtokunkba, de minden perce és másodperce a te különleges kegyelmednek az ajándéka a mi számunkra. Add, hogy értékeljük ezt az életet egymásban és a magunk életében is. Nagyon hálásak vagyunk neked az ilyen egyszerű jelképekért, hiszen, hogy néhány búza szemből te fenntartod a mi életünket, és kenyeret készítesz nekünk, vagy a szőlő tövön magától megterem a szőlő, és olyan íze és illata és színe van, amit mi nem tudunk alkotni ezt hasonlót. Ez is a te teremtésednek a csodája, és a te szeretetednek a szépsége. Megköszönjük jó atyánk, hogy mindezek valami halványan, de mégis csodálatosan kifejezik azt, hogy te mennyire ragaszkodsz hozzánk, és hogy vágyódsz arra, hogy majd a te országodban veled együtt tesszük és isszuk ezt. Állíts helyre a mi hitünket, erősíts meg minket az előttünk álló negyedévre, hiszen lenne okunk félni egy bizonytalan és előre nem látható időszak van újra előttünk, de köszönjük, hogy a te eledeleddel és ezzel a reménységgel a te szeretetet felől indulhatunk neki, és kérhetjük a te áldásodat és kegyelmedet Jézus Krisztus által, és te mindig megadod, ha kérjük. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.